beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából továbbra is zajlik a Diósgyőri vár rekonstrukciója. A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon. Rangos elismerést kapott Nagy Gábor, a gyöngyösi berzetes nevelő tanára. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A Diósgyőri vár történelmi épület együttesének rekonstrukciója a nyár végére a célegyenesbe ér, de a teljes és zökkenőmentes nyitáshoz további infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Kiírták a közbeszerzési eljárást a közművek kialakítására, amelyek nélkülözhetetlenek a nagyszámú látogató kiszolgálásához. A dokumentáció szerint a korszerű mosdók és kiszolgáló helyiségek kiépítése várhatóan jövő év februárjáig fog teljesen elkészülni. A kivitelezés során a szigorú tűzvédelmi előírásoknak is teljes mértékben meg kell felelni. A kiegészítő beruházás garantálja majd, hogy a megújult erődítmény a következő turisztikai szezonban már maximális biztonsággal, komforttal és teljes kapacitással fogadhassa a vendégeket. A részletekről Rostás László, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezője adott tájékoztatást.
Abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti. Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság. Épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve.
A betelepülés 241. évfordulójára emlékeztek Sárospatakon a Józsefalvi városrészben. Az egykori 32 betelepült család alkotta közösség elválaszthatatlan részét képezi a településnek, hagyományukat erősen őrzik és ápolják a Józsefalváért Egyesület segítségével. Az évfordulóról Kistóth Lajost, az egyesület elnökét hallják.
Nekünk azért fontos, mert mi úgy nőttünk föl, mint egy asszimilálódott közösség, tehát Sárospatakhoz nagyon szorosan hozzátartozóan, és az eredetünket nem nagyon ismertük. Fontos megemlíteni, hogy egy kutatói kíváncsiság, dr. Tamás Edit munkássága révén elkészül egy tanulmány, amit elég sokan itt elolvastunk, és amiből úgy megvilágosodott előttünk, hogy a mi eredetünk, a mi történetünk érdemes arra, hogy ezt ápolgassuk. Ennek az ápolgatásnak a megjelenése minden év június 16-án a betelepülési évforduló, amelyet ma már, hogy úgy mondjam, ha szabad ezt használni, teljesen természetesnek vesz az itteni közösség, mely közösség az egyesületünknek, a Józsefalváért Egyesületünknek lényegében a tagjai, megközelítőleg 150-160 fővel, tehát én szerintem Sárospatak legnagyobb ilyen közössége jelenleg. Úgyhogy ebből a szempontból is szintén nagyon fontos számunkra ez a nap, hiszen ennek a 150-160 embernek nagyon tartalmas napokat, illetve egy tartalmas ünneplést kell biztosítani. Én nagyon remélem, hogy a mai napban ezt biztosítani tudjuk. Nagyon fontos, hogy ne csak az ünneplésben, hanem az évközi munkában is. Ugye egy közösség az azért közösség, mert vannak közös tevékenységei. Vannak szakköreink, vannak táboraink, vannak közös rendezvényeink, és én szerintem ez a legfontosabb, hogy ezen munkálkodjunk nap mint nap. El kell mondani azt is, hogy ma már sok olyan objektumunk van, már mint fizikai objektumunk, amit nyilván karban kell tartani, szépítgetni kell, építgetni kell, vagy netalántán új ötleteket megvalósítani szükséges. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igenis van nagyon sok tennivaló. Hál' Istennek jelen pillanatban nagyon sok olyan egyesületi tagunk van, aki szívesen részt vesz ebbe a munkába. De azért meg kell említenem, hogy a fiatalitás az nagyon fontos lenne ezen a területen, úgyhogy ebben az évben elsősorban ezen dolgozunk, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk ebbe a közösségi életbe.
A Gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium egyik meghatározó pedagógusa rangos szakmai elismerésben részesült. Nagy Gábor testnevelő tanár, a testnevelők munkaközösségének vezetője, nemrég átvehette a 60. tankerületi központ kiváló pedagógusa kitüntetést. Több mint egy évtizedes munkája során nem csak számos országos sportsikert ért el tanítványaival, hanem példaértékű közösségépítő és nevelő munkájával is kiérdemelte kollégái és diákjai megbecsülését. A díjazott pedagógust szakmai pályafutásáról, a sport nevelő erejéről és az elismerés jelentőségéről tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Mit szóltál, amikor jött a telefon vagy az értesítés, hogy Nagy Gábor ezt az elismerést kapta?
Hát nagy megtiszteltetésnek éreztem azt, hogy egyáltalán felterjesztettek erre a díjra, hiszen a iskola, ahol tanítok, a Berzsenyi János Gimnázium rengeteg és nagyon jó pedagógussal rendelkezik, és azért, ha az életkoromat nézem, akkor úgy gondolom, hogy ha még az életszakaszomban a tanári szakma, a pedagógus szakma nem a vége felé tart, hanem mondhatom, hogy a közepe felé, ezért számomra nagy meglepetés volt, és hálás vagyok azoknak, akik felterjesztettek, és annak a bíráló bizottságnak is, aki úgy gondolta, hogy én megérdemel ezt a díjat.
Ugye nagyon szép életrajzot olvastak ott a kitüntetés átadásodon, van egy szakmai életutad. Miért lett a Nagy Gábor pedagógus, miért döntött annak idején úgy, hogy a tanári pálya felé veszi a hajót?
Hát nekem a szüleim nagy hatást gyakoroltak rám. Azt hiszem, hogy az édesanyám, aki 40 éven keresztül egy iskolában pedagógusként dolgozott, ő volt, aki elindított ezen a pályán, és a szakmai hitelessége és az elfogadottsága a gyerekek körébe garancia volt nekem arra, hogy megpróbáljam ezt a szakmát, és úgy gondolom, hogy ez egy élethivatás, amit nagy alázattal lehet végezni a szürke hétköznapokban is. Tehát nekem a szüleim azok, akik azt gondolták, hogy én alkalmas vagyok erre a pályára. Sok nagyszerű tanárom volt, akiknek sokat köszönhetek. Vannak példaképek, föl is tudnám őket sorolni.
Egész nyugodtan, és hogy örüljenek ők is, hogy hallják,
én is így
hogy
gondolom,
kik voltak rád hatással.
Csak félek, hogy kihagyok valakit. De
akkor most elnézést kérünk, ha teljesség igényével kihagysz valakit, de akkor halljuk azt, hogy kikre vagy büszke, vagy kik motiváltak ebben a pályában.
Remélem, hogy boldogok lesznek, hogy hallják a nevüket. Én a Kálvári Apartmántos iskolában tanultam, és Bordás Bertalan és Benei Marika néni volt, aki számomra nagy hatást gyakorolt. Azután elkerültem a Berzsenyi János Gimnáziumba, ahol idősebb Vályi Nagy Károly tanár úr egyengedte a mi pályánkat, amikor diákok voltunk, és hálásak vagyunk neki. És kiemelném Vályi Nagy Csilla tanárnőt, aki kolléganőm is, hiszen ő készített föl a felvételire, és hálás vagyok mind a mai napig, hogy ez sikerült, és kollégám még a mai napon is. Lisztik János kollega, Köves Péter, aki a város egyik meghatározó figurája a sportéletbe és a közéletbe is. Hát én a Károly Róbert főiskolán is dolgoztam a Berze előtt, és én megemlítenék két nevet, hiszen nekik is nagyon sokat köszönhetek, ez Bodó Attila és Bodó Attiláné, akik kollégáim voltak, és mindig példát mutattak abba, hogy egy testnevek hogy kell élnie, és mit kell csinálnia a hétköznapokban.
Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta a járásbíróság Miskolc polgármesterét, között a város ellenzéki polgármestere Tóth Szántai József a Facebookján, hozzátéve, hogy fellebbez az ítélet ellen. A miskolci törvényszék szerint a járásbíróság egy magánvádas eljárásban hozott ítéletet, miután a vádlott egy közösségi médiafelületen közzétett videóban rágalmazást követett el. A polgármester tavaly augusztusban a videóban azt állította, hogy Szopkó Tibort, a város korábbi alpolgármesterét terheli felelősség a miskolctapolcai barlangfürdő káresemények kapcsán. A barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, ám senki sem sérült meg. A videó több mint 200 ezer megtekintést ért el, ám a polgármester állításával szemben Szopkó Tibor döntési ellenőrzési hatáskörrel az üzemeltetés és karbantartás körében nem rendelkezett a polgármesterként. A barlangfürdő üzemeltetését a Miskolci Fürdő Kft., mint az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holding ZRT cégcsoport tagja látta el. A bíróság a polgármestert azért ítélte el, mert bár a videóban nem hangzott el a magánvádló neve, személye egyértelműen beazonosítható volt. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 22-én hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Kézműves forgatagot és családi napot tartottak a nyíregyházi kertvárosi piacon. Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján, a Sóstói Múzeum faluban. Dr. Ringelhand György egykori polgármester tiszteletére tartanak megemlékezést június 23-án Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Az Egri Lokálpatrióta Egylet, valamint az Egri Fertájmesteri Testület a város első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhand György tiszteletére megemlékezést szervez június 23-án kedden 17 órakor a Dobótér 9 szám alatt található Fertájmesteri suttogóban. Ezt követően 17.30-kor a minaret mellett lévő dr. Ringelhand György térre invitálják az érdeklődőket, ahol a megemlékezés műsora folytatódik. A részletekről Habis Lászlót, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökét hallják.
A város első szabadon választott polgármestere dr. Ringelhand György életműve előtt szeretnénk tisztelegni. 6 évvel ezelőtt halálozott el, egy nagyszerű életművet mondhat magáénak. Kedves feleségének, dr. Ringelhand Györgyné Marikának a 80. születésnapja, amikor ezt az eseményt megtartjuk. Úgyhogy őt is szeretnénk egy rövid beszéddel köszönteni, és egy virágcsokorral kívánni neki jó egészséget. Ő is fontos szerepet játszott, én azt gondolom, abban a 8 évben a város életében, amikor 1990 és 98 között dr. Ringelhand György polgármesterként tevékenykedett. Ez egy különleges időszak volt, de ha ez elé tekintünk az életében, akkor láthatjuk azt, hogy egy tőzsgyökeres egri család gyermeke volt, édesapja közismert és kiváló ügyvéd, aki arra biztatta őt, hogy ússzon, úgyhogy mellúszóként országos ifjúsági bajnokságokon szerzett egy sor érmet. Aztán a sportpályafutása a vízilabdában folytatódott, 12 évig pólózott az egri csapatban, akkor is, amikor egyébként az egyetemre járt, és az Orvos Egyetem az OSC-ben edzett. De hát nem a sportpályafutás lesz az esemény középpontjában. Mi úgy gondoltuk, hogy Várkonyi Györgyel, a Fertájmesteri Testület főkapitányával egyetemben egy rövid beszédben emlékezünk meg a 90-es évekről, arról a különleges korszakról, amelyben az ő irányításával egy nagyon konszolidált, jó hangulatú, kölcsönös tiszteleten alapuló testületi munka zajlott. Nem a pártpolitikai csatározások jellemezték ezt az időszakot. Ez dr. Ringelhand György egyéniségének, felfogásának is köszönhető. Ő egy segítőkész, minden emberi probléma iránt nyitott ember volt. Délután 5 óra körül a fertájmesterek belvárosi találkozóhelyén, irodájában, az úgynevezett suttogóban találkozhatnak az érdeklődők a Dobótér 9-ben, és ezt követően átsétálunk a dr. Ringelhand György térre, amelyik a minaret szomszédságában található. Egy zene számmal, egy megzenésített József Attila verssel kezdődik majd a megemlékezés. Egy József Attila verset, Rejtelmek című verseket adja elő Széchenyi Orsolya és Fajcsák Attila. Ezt követően lesz a főkapitányi megemlékezés, majd Ungvári P. Tamás, aki egyébként feltájmester is, Juhász Gyula Konzoláció című versét adja elő. Ez egy 2 versszakos vers, és tulajdonképpen az az üzenete, hogy igazából a szívünkben élnek azok az emberek, akik elhaláloztak, és akik számunkra nagyon fontosak. Egy megható, gyönyörű, szép vers, a magyar költészet egyik gyöngyszeme. Ezt követően én fogok egy rövid, egy méltató gondolatsort elmondani. Ezt követően pedig dr. Misz Mihály, aki egyesületünknek is és a Fertelmesteri Testületnek is aktív tagja. Egy részletet, egy idézetet mond majd Arany János Széchenyi emlékezete című verséből. Ez is egy fantasztikus, értékes vers, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe. Ezek után egy kis koszorúzásra és köszöntőre kerül sor. A mai kicsit konfliktusos, a pártpolitikai csatározások által átszőtt közéletben van egy üzenetértéke egy ilyen eseménynek, rendezvénynek, amelyik az emberi értékekről, a szellemi értékekről, és bizonyos értelme az isteni gondoskodásról szól.
Többek között babgulyással, lángossal és rétessel várták azokat, akik ellátogattak a nyíregyházi kertvárosi piacon rendezett kézműves forgatagra és családi napra. Volt ugrálóvár, habparti, arcfestés és egészségügyi felmérés is. Mint Balogh Zoltán, a szervező Start Nonprofit Kft. Vezérigazgatója elmondta, a közeljövőben tovább bővítik a piac szolgáltatásait.
Hetenki 4 piaci napunk van különféle tevékenységekkel. Jelenleg ma az itt működő állatvásárt kellett egy más időpontra tenni, hogy ezt az első rendezvényt be tudjuk szervezni, de itt a mezőgazdasági termékek kiskereskedésért kezdve a szárított húsok, füstölt húsok értékesítésén keresztül kézműves termékeket is behozunk. Elsősorban azokat a termékeket is, amit megváltott munkaképességben készítenek, hiszen azokban az üzleteinkben, amik itt vannak, 5 olyan vállalkozás működik, ami nekünk, mint társcégünk, Budapestről, Szegedről, Gyuláról, akik a saját termékeket itt tudják értékesíteni a nyíregyházi vevőknek a javára. Nem veszhet tőlünk, egy 40-50 méterre olyan üvegházaknak a telepítése van folyamatban, ahol kertészeti termékeket fognak megváltozott munkaképességgel felőállítani, aminek az értékesítése is ezen a piacon fog történni. Ezt egyik Nyíregyháza város vezetésének köszönhetjük, hogy ezen a területen tudunk programot nyújtani.
Különleges programok várták az érdeklődőket az év legrövidebb éjszakáján a Sóstói Múzeum faluban. Megnyílt a megújult iskolatörténeti kiállítás, fellépett a Besodrom együttes, a Nyírségi Tánc együttessel pedig közös tűzugrással idézték fel a Szent Iváné hagyományait a skanzenben. A részletekről Kácsor Ignác Gabriellát, a Sóstói Múzeum falu rendezvényszervezőjét hallják.
Elsőként a Karmazsin Csigák nevezetű tűzzsonglő csoport lesz az, aki tulajdonképpen varázslattal és a tűz fényével hívja a faluközpontba a kedves látogatókat, és ők lesznek azok, akik meg is gyújtják azt a mágiát, amely később, amikor egy pici természetesen lejjebb ég, akkor a Nyírség Tánc Együttes táncával varázsolja el a közönséget, és hívja tűzugrásra mindazokat a párokat, akik szeretnék, hogyha a falu szín előtt összeénekelnék őket újra. Én azt gondolom, hogy az esténk fénypontja az a Besodrom zenekar koncertje, egy sodró, lendületű, energikus banda, egy zenélni tudó csapat, akik tulajdonképpen a koncertjeikkel hívták föl magukra a figyelmet. Besodrom, üld meg az utat, így szól az ő nevük lovári cigány nyelven, éppen ezért őrült balkáni muzsikát és meg annyi cigány ritmust ötvöznek a magyar népzenével, világzenét játszanak ők, és tulajdonképpen nagy öröm számunkra, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Idén nyáron egy újdonsággal is készül a Sóstói Múzeum falu. Aktív kikapcsolódást ígérnek. Hetente 2-szer, esténként is, csütörtökönként és péntekenként szerveznek izgalmas programokat. Balogni Szűz Zsuzsannát, a Sóstói Múzeum falu területi múzeumigazgatóját hallják.
Látjuk azt, hogy van lehetőség az esti időszakban arra, hogy tartalommal töltsük meg a Sóstói Múzeum falut. És csütörtökönként és péntekenként kínálunk júliustól programokat. Június 25-én, tehát 6-25-én kezdődnek el a krúdi séták, amelyek az állatpark melletti turisztikai irodától indulnak. Egy történelmi kosztümös állatvezetésen vehet részt mindenki, aki regisztrál erre a programra. Social media felületeinken ezt a regisztrációt mindenki bátran megteheti. legyenek kíváncsiak arra, hogy milyen is volt 1920-30 körül Nyíregyháza sústón élni, és utána egy kicsit a polgári világból átvezetjük a kedves vendégeket a múzeumfaluba, hiszen a múzeumfalu azt a valóságot mutatja meg, ami a 20. század elején a falvakat jellemezte itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ezt követően minden héten csütörtökön egészen augusztus végéig biztosítjuk a lehetőséget ezekre a tárlatokra. Ezen kívül egy nagyon fontos új programelemet próbálunk bevezetni, az az, hogy péntek esténként, este 7 órától vagy éppen 8 órától veszi majd kezdetét a múzeumfaluba tematikus program. Lesz moldvai táncház, lesz Kallós Zoltánra emlékező rendhagyó koncert és táncház, lesz 2 csillaglesés az Artúrus csillagászati csülettel, illetve 3 olyan tárlatvezetés is lesz, ami azért lesz rendhagyó, mert egyszer Pregicer Fruzsina színművésznővel fogunk anekdótázva végig menni a múzeumfalon, egy másik alkalommal pedig Pál István Szalonna Kossuth Díjas népzenész lesz, aki a tárlatot fogja vezetni.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Tenyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jamarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból az elmúlt hétvégén az Egri Bazilikában. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott, az egyházmegye egyik legnagyobb ünnepe ez, Isten iránti hálával van tele a szívünk, hogy adott nekünk egy papot és 2 diakónust. Tenyekések köszöntötte a családtagokat is, akik eljöttek Lengyelországból és Budapestről. Az evangéliumot követően a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium előjárói szólították a szentelendőket, és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is, az érsek megköszönte az érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium, valamint a hittudományi főiskola rektorának és előjáróinak, a spirituális atyáknak, a tanároknak, valamint a szentelendők hivatásában szerepet játszó minden papnak és Krisztus hívőnek jó példáját, imádságát és áldozatát. A szentelendők annak jeléül, hogy kizárólag Istennek akarnak élni és meghalnak a világnak, arcra borultak az oltár előtt. Tenyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai pedig kézrátétellel fogadták be az új áldozópapot az egyházmegye papi közösségébe. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. A szertartást élőben közvetítette rádiónk, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján, ahol így visszanézhető. Háladó ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek és az Egri Főegyházmegye papjai Kladiva Imre pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából az Eger Lajosvárosi Szent Lajos Király templomban tegnap. A szentmise kezdetén Kósede plébános hálát adott a teremtőnek az ünnepeltért, valamint köszöntötte a gyémántmisés jubiláns 102 éves édesanyját, aki szintén részt vett a szertartáson. Ezután az Eger Lajosvárosi plébánia egyházközségének tagjai fiatalok és idősek egyaránt köszöntötték az ünnepeltet. Majd Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa tolmácsolta 14. Leópápa apostoli áldását, ezt követően a jubiláns megáldotta a gyémántmisés kelyhetés paténát. A szentbeszédet Kovács József Krisztián Jásza alsó szentgyörgyi plébános mondta, akinek pappá szentelése után Imre atya principálisa volt, káplánként Jásza Pátin 4 évig szolgálhatott mellette. A jubileumi szentbeszéd felidézte Klavida Imre atya életútját, aki 1942-ben Besenyőtelken született mélyen vallásos családban. Gyermekkorát a család kitelepítésének nehézségei is meghatározták. Tanulmányait a Szentendrei Ferences gimnáziumban és az Egri Hittudományi Főiskolán végezte, majd 1966. június 19-én szentelték pappá. Káplánként több településen szolgált, majd plébánosként Abátszalókon, Jásza Alsó Szentgyörgyön és Jászapátiban végzett áldozatos lelkipásztori munkát, emellett esperesi feladatokat is ellátott, számos káplánpapi hivatásának kibontakozását segítette, és jelentős szerepet vállalt templomok, egyházi épületek felújításában. A szónok a gyémánt szimbolikájával párhuzamba állítva a papi hivatás megtörhetetlenségét, tisztaságát és hűségét emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a pap legfontosabb feladata embernek lenni az emberek számára, Krisztus hiteles tanújaként szolgálni, valamint imádságban hordozni az egyház és a jövő papi hivatásainak ügyét. A hiteles papi élet nem önmegvalósítás, hanem önátadás, amelynek középpontjában mindig Krisztus áll, mondta. A Szentbeszéd külön kitért a papi hivatás felelősségére és hitelességére. Elhangzott, hogy a papok életére az emberek mindig figyelnek, a hibák gyakran nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint a csendes áldozatos szolgálat. Éppen ezért a lelkipásztornak szavaiban és tetteiben egyaránt Krisztust kell képviselnie, hiszen szolgálata nem önmegvalósítás, hanem küldetés. Kovács József kiemelte, 60 évvel ezelőtt Krisztus Imre atyát is kiválasztotta és meghívta a papi szolgálatra, és ő igent mondott erre. Imre atya azóta számos közösségben, családban és élethelyzetben vált Krisztus küldöttévé, legyen szó a szentségek kiszolgáltatásáról, hitoktatásról vagy a mindennapi emberi kapcsolatok ápolásáról. A jelenlévők nevében úgy fogalmazott, sokak számára ő volt az az ember, akit Krisztus küldött közéjük, hogy szolgálatával, példájával és jelenlétével kísérje őket életük útján. A jubileum alkalmat adott arra is, hogy a jelenlévők imádságban hordozzák a papokat, szerzeteseket és a jövő hivatásait. A szónok hangsúlyozta, Krisztus egyháza mindenkorban új munkatársakat hív szolgálatába, ezért a papi hivatásokért mondott ima a jövő építését is jelenti. Különösen megható pillanat volt, hogy az ünnepségen jelen lehetett Imre atya 102 éves édesanyja is, aki 60 évvel fia pappá szentelése után ismét részesülhetett papi áldásában. A szónok ezt a találkozást Isten különleges kegyelmének nevezte. A Szentbeszéd végén egy tanulságos történet hangzott el arról, hogy minden embernek azzá kell válnia, amire Isten meghívta. Ahogyan az árvácska virág nem akar más lenni, mint aminek teremtették, úgy Imre atya is hűséges maradt papi hivatása az egész életében. A közösség hálával mondott köszönetet Imre atyának 6 évtizedes szolgálatáért, hűségért és példamutató életéért, kérve Istent, hogy továbbra is tartsa meg őt erőben, egészségben és szeretetben. Kladiva Imre atya meghatottan mondott köszönetet a szeretet és az elismerés számos megnyilvánulásáért, kiemelte, hogy mindenek előtt Istennek ad hálát a papi hivatásért és a mögött álló 60 év kegyelmeiért. Az ünnep végén gyémántmisés áldásban részesítette a jelenlévőket, majd szeretett vendégséggel zárult a program. Egésznapos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében, június 25-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebészenkúti Nemzeti Kegyhelyen. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kós Ede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgathatják meg a jelenlévők 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei szentírási mottoja az kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délután 00:30-ig a gyerekek kézműves foglalkozáson is részt vehetnek. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándok csoportok rövid 5-8 perces műsorát tekinthetik meg. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között lesz idén az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, az egyik legnagyobb katolikus ifjúsági esemény az országban, több száz 16-30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, az online regisztráció lehetősége továbbra is adott. A rendezvény keretében lesznek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, emellett koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalók ifjúsági találkozóra és lelki gyakorlatra önkénteseket is keresnek, feladatok, amikben számítanak rájuk. Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azoknak, akiknek szükségük van rájuk. Emellett kiscsoportos vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. A program keretében július 17-én pénteken lesz a véradásszalókon, 14 és 17 óra között majd. Az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti TB kártya. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a Ciszterci templomban majd augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten természetesen, de a tapasztalat, hogy az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget is adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető. Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, a mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Kriston Tamás és Trimba Miranda. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a bemondó szerkesztőt, Domán Vivient hallották, a viszonthallásra.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
dead.
A régió sportja.
Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Zsóri FC vezetőedzője. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVS színői kézilabda csapata. A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Máté Péter lett a labdarúgó MB2-ben szereplő Mezőköves Zsóri FC vezetőedzője. A klub közleménye kiemeli, olyan szakember mellett döntöttek, aki játékosként a csúcsot is megjárta, edzőként pedig következetes munkájával alapozta meg a hírnevét. Máté futballistaként meghatározó tagja volt a Debrecennek, amellyel 5 bajnoki címet ünnepelhetett. Az UEFA Pro licences diplomával rendelkező tréner a DVSC második számú csapatánál szerzett szakmai tapasztalatokat, 4 évig irányította az együttest. A Mezőkövesd az előző szezonban az 5. helyen végzett a másodosztályban. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az mondom, hogy minden olyan célunkat elértük, bajnok ligája 8-at döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Hát a 44 pont ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt 2 éve is tudtuk, 2 éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligájában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk, aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk 2 bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgorica elleni idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen 1 gólos vereségen, de jó éremű 2 BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abba a mérkőzésbe, hogy volt 2 bajnokia, talán a Dunaújváros meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből 2 BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
Ábrók Zsolt beszélt a kupa ezüstéremről is.
Jó ez a sorsolás, meg örülünk, hogy ez így kijött. Egy 5 év után most megint ugye a 2 nagy összekerült az elődöntőbe, de azért egy magyar kupa mérkőzés, egy elődöntő a Moson-Magyaróvárra, ugyanúgy áll neki a Moson-Magyaróvár a Debrecen elleni mérkőzésnek, mint ahogy most nem a csapatokat akarom összehasonlítani, a méreteket vagy az esélyességet, hanem azt, hogy egy mérkőzésen bármi eldőlhet. Ugyanúgy, ahogy mi egy Fradinak vagy egy Győrnek úgy megyünk neki, hogy egy meccsen bármi lehet, a Móvár is így ment neki, tehát hiába, hogy előtte egy héttel vagy 2-vel itthon agyonvertük a Moson-Magyaróvárt, azért a kupa az mindig egy másik történet. Örülök neki, sajnálom, hogy Jovi megsérült, és nem tudtunk kvázi, most nyilván Nina nem volt már akkor, de úgy értem, hogy abban a csapatban tudok teljes kerettel neki menni a Győrmesnek, akkor azt mondom, hogy ez egy megint egy másik kávéház lett volna, de szerintem nem lehetünk elégedetlenek.
Az együttes kiválóan szerepelt a bajnokok ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívül, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve elindultunk azon az úton, hogy utána meg lett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meglett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, ugye annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, mert ő is beáll valaki, mert ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. perc, amikor az Ali belőtte a hetest, és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zolinak is az 5. éve volt, szóval jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és a nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor nincs sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
Beszélt a jövőbeni tervekről is.
Ugyanez az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért a nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen iránytást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig, majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk, a Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előrelátólag, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára lépheti, nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratalis Luca eleve ugye jobb szélen a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így azért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet a Jovi is, és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
A miskolci Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupa viadalán. Most őt hallják.
Ez csak egy állomás, ezt továbbra is azt tartom, viszont azt gondolom, hogy karrierem egyik legnagyobb, legszebb napja volt ez a mai, és szerintem nem fogom elfelejteni, amíg élek ezt a hatalmas szurkolást, ami itt volt ma. Azt gondolom, hogy ez az eredmény annak volt köszönhető, hogy végig az első perctől kezdve fegyelmezett voltam, és a kontrollt tudtam tartani, illetve a fókuszt is, úgyhogy kijött ennek az eredménye. Végre sikerült egy napon belül jól lőnöm és jól vívnom, azért ez ritkaság, hogyha visszanézzek az elmúlt versenyekre, az elmúlt évekre, de azt gondolom, hogy áttörtem a jeget, mert továbbra is tartom, hogy fókuszált voltam végig. Ez a sorsolás, elárulom egyébként, a legrosszabb sorsolás, ami kijöhetett nekem, legalábbis, hogy nyilván az embernek van egy preferenciája, hogy milyen elemeket szeretne. Ez a kettő, ami sorsoltak, pont nem azok közé tartozik, amiket szeretek, de azt gondolom, hogy itt ez összejött ma, hogy oda tudtam figyelni ezekre is. Nagyon élvezem, hogy most ilyen szériában vagyok, és igyekszem megélni a pillanatokat.
Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjáélesztésén.
1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát, tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a standardrúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a standardrúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sporták. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportákban, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam, és hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandrabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Longest time to find. You said